Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Női asztronautát küldenek a Holdra, saját űrállomást építene India, rekord közelségbe került a Bennu kisbolygóhoz az Osiris Rex űrszonda, jelentős felfedezés a kínai agyakhadseregről, jön a hőálló burgonya, a gránátalma lehet az öregedés ellenszere, a szúnyogok a nullás vért szeretik, miért lesz piros a bőrünk, ha leégünk, ez is kiderül, és egy igazán jó hír, csúcskategóriájú MR berendezést adtak át a Városmajori Szívklinikán. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy rendkívül érdekes képről számolunk be, már amennyire így lehetséges rádión keresztül. Festői új kráter jött létre a Marson. Egy kis szikladarab csapódott be a vörös bolygó felszínébe, amely egy 15-16 méter átmérőjű új krátert hozott létre. A jelenségről nemrég tett közzé egy képet a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal, amelyet az MRO űrszonda készített. Az impresszionista festményre hasonlító képen a 2016. szeptembere és 2019. februárja közti időszakban valamikor történt becsapódás helye látható. Az ütközés elsöpörte a vöröses port és felszínre került az alatta lévő sötétebb alapkőzet. Érdemes megnézni az interneten a festői új krátert, amely a Marson jött létre. És maradunk még az űrben a folytatásban is. Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis misszió keretében. Megkezdődtek a találgatások az asztronauta kilétét illetően. Több mint 50 évvel az Apollo program befejezése után az amerikai űrkutatási hivatal azt tervezi, hogy 2024-re visszatér a Holdra, hogy tesztelje új generációs űrhajóit, amelyek a jövőben embereket vihetnek a Marsra. A NASA bejelentette, hogy a Holdra visszatérő Artemis misszió keretében, amelyet Apollón ikertestvéréről neveztek el, női asztronauta is a Holdra léphet. Feltételezhetően a NASA soraiban jelenleg szolgáló 12 nő közül kerülhet ki az űrhajós. Mindannyian 40 és 53 év közöttiek, volt katonai pilóták, orvosok és kutatók, akiket több ezer jelentkező közül válogattak ki az 1990-es évek óta. Korábbi asztronauták és szakértők elmondása szerint a közelgő határidő miatt nem valószínű, hogy újoncot küldenének fel az űrbe. Soha korábban nem szolgált még egyébként ennyi női űrhajós a NASA-nál, mint jelenleg. Amikor 1958-ban megalapították az amerikai űrkutatási hivatalt, kizárólag a katonaságból származhattak a tagjai, akkor csak is férfiak szolgáltak. Mind a 12 ember, aki az 1969 és 1972 óta a Holdon járt, férfi volt. 1983-ban Sally Ride volt az első amerikai nő, aki feljutott az űrbe. A lehetséges Holdra lépők között van a 2013-ban kiválogatott 21. számú NASA űrhajós csapat 4 női tagja. Ez volt a legtöbb női taggal rendelkező évfolyam. Jelenleg 40 és 41 éves kor között vannak. Első űrutazásaik 2020-ig megtörténnek. Annie McLean, egykori katonai helikopterpilóta, június végéig tartózkodik a nemzetközi űrállomáson, az ISS-en. Szintén ott van Christina Koch, aki hamarosan megdönti az űrben való leghosszabb tartózkodás női rekordját 11 hónapjával. Esélyes lehet a holdsétára évfolyamuk másik két tagja, Jessica Meir és Nicole Mann. Mindketten tréningjük közepén tartanak, amelynek eredményeként felutaznak az ISS-re. Szintén esélyes Sunita Williams, aki harmadik űrutazására készül. Több női űrhajósnak jelenleg is tart a tréningje. Mások 9 éve nem repültek, de aktívan szolgálnak a NASA-nál. A Hold misszió csapata 4 tagú lesz, közülük 2-en lépnek majd a Hold felszínére. Ennyit arról, hogy női asztronautát küldene a Holdra az amerikai űrkutatási hivatal a következő nagy misszió során. És maradunk még a témánál a folytatásban, és saját űrállomást építene India, és szó lesz arról is, hogy rekord közelségbe került a Bennu kisbolygóhoz az Osiris Rex űrszonda. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Saját űrállomást építene India, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. India nagyra vágyó űrkutatási programot jelentett be a napokban, amelyben saját űrállomás megépítése, valamint a Nap és a Vénusz kutatására indított missziók is szerepelnek. A második, régóta késlekedő Chandrayaan 2 űrszondát július 15-én indítják, közölte az indiai űrkutatási szervezet. A misszió csúcspontja szeptember 6-án vagy 7-én lesz, amikor az űrszonda leáll a Hold árnyékos oldalán, ott, ahol még senki más nem járt. Sok tudományos felfedezést várnak ettől a küldetéstől. Az űreszköznek a Hold felszínére juttatása az űrhivatal eddigi legbonyolultabb feladata. Űrhajós világűrbe juttatását 2021. decemberére tervezik. Az előkészületek szintén folynak. A napkutatására hivatott Aditya L1 missziót a tervek szerint 2020 első fél évében indítják. A program keretében napkörüli pályára állítanak egy műholdat, amely a napkoronát tanulmányozza majd. A Vénusz bolygó tanulmányozására tervezett küldetést várhatóan 2 vagy 3 éven belül indítják. A Vénusz magas hőmérsékletű égitest és sok misszió kudarcba fulladt, mi sikerre szeretnénk vinni a miénket, mondta el az indiai űrhivatal vezetője. Az űrhajó több mint 20 különböző berendezést szállít majd. A Hold kutatásához és az űrhajósok utazásához várhatóan az India által kifejlesztett rakétákat használják majd. India sikeresen hajtotta végre 2009-ben az első Hold missziót, majd saját űreszköz segítségével szondát állított Hold körüli pályára. Az amerikai űrhajózási hivatal a NASA eszköze erről a szerkezetről fedezett fel először vizet a Holdon. A Chandrayaan 2 programban indiai kutatóintézetek és több magáncég is részt vesz. Ha a Chandrayaan 2 misszió sikeres lesz, India csatlakozik a Hold felszínére embereket, illetve eszközöket eljuttató országok, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína elit klubjához. És az indiai űrmissziós programok után még mindig a témánál maradunk, rekord közelségbe került ugyanis a Bennu kisbolygóhoz az Osiris-Rex űrszonda, jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal a NASA. A szonda megdöntötte a csillagászati objektumhoz legközelebbi röppályán mozgó, emberalkotta űrszonda rekordját. A manőver a napokban kezdődött. Segítségével az űrszonda mintegy 7 hétre a Bennu kisbolygó felszínétől 680 méteres távolságú pályára kerül. A 2016. szeptemberében útjára indított Osiris-Rex 2018. decemberében jutott el a Bennuhoz, és közelítette meg a mintegy 500 méter átmérőjű aszteroidát. Ekkor állította fel első rekordját azzal, hogy mintegy 1,3 kilométeres távolságba került a felszínétől. Az új röppályán az első 2 hétben az Osiris-Rex közeli felvételeket készít az aszteroida felszínéről. A következő 5 hétben lézerrel, infravörös és röntgensugarakkal többszörös globális térképet készít, hogy megfelelő mintavételi helyszínt keressenek a Bennu felszínén. A projekteket felügyelő csapat korábban arra számított, hogy a Bennu rendelkezik néhány nagyobb sziklával, de viszonylag sima a felszíne. Kiderült azonban, hogy a kisbolygó teljes felszíne nagyon egyenetlen, és gyakoriak rajta a kőtömbök. A mintavételi helyszínnek nagy szikláktól mentesnek kell lennie, és nem lejthet túlzottan, közölte a NASA. Augusztus második hetében emelkedik vissza az Osiris-Rex 1,3 kilométeres magasságba. Az űrszonda a tervek szerint 2020-ban mintavételi karjával megérinti az aszteroida felszínét, és legalább 60 g-nyi laza anyagot gyűjt be. Az űrszonda 7 éves útja során vizsgálja a Mars és a Föld között mozgó aszteroidát, a tervek szerint felszínéről 2023. szeptemberében hozza le a Földre a talajmintát. Az aszteroidáról gyűjtött minta segíthet a kutatóknak megérteni, hogy hogyan alakult ki a naprendszer. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, ami a múltat, illetve a jövőt érinti. Jelentős felfedezést tettek a kínai agyaghadseregről, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy jön a hőálló burgonya.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Jelentős felfedezést tettek a kínai agyaghadseregről, ez tehát a következő témánk. Kínai és brit kutatók több mint 10 éven át tartó vizsgálattal kiderítették, hogy a körülötte lévő föld összetétele és nem a fegyvereken talált krómbevonat az oka annak, hogy a több mint 2200 éves kínai agyaghadsereg katonáinak fegyverei páratlan minőségben maradtak fenn. Az agyaghadsereget az első kínai császár, Qin Shi Huangti, a Qin dinasztia alapítójával együtt temették el Krisztus előtt 2009-2010-ben, három nagy egységre tagolt árok és gödörrendszerben helyezték el őket. A föld alatti mauzóleum 1974-es felfedezése óta több mint 7000 életnagyságú bronzfegyverzettel, köztük 40 000 nyílhegyjel ellátott katona, ló és egyéb hadifelszerelés nyomára bukkantak. A fegyverek szerves anyagokból készült részei ugyan jelentősen megkoptak az elmúlt több mint 2000 évben, a bronzból készült részek azonban páratlanul jó állapotban maradtak fenn. Felfedezésük óta a kutatók azt tartották, hogy a Qin dinasztia fegyverkészítőinek korróziógátló páratlan módszerei járultak hozzá tökéletes megmaradásukhoz. A gödrökben talált több mint 100 tárgyat elemezve a kutatók azt találták, hogy a legjobb állapotban megőrzött bronzfegyvereken nincs krómbevonat. Ennek magyarázatára hasonló földi környezetet hoztak létre egy kamrában, és azt találták, hogy a szijjáni földbe eltemetett bronztárgyak az igen szélsőséges páratartalom és hőmérsékleti körülmények között még néhány hónap után is megőrződtek eredeti állapotukban, szemben a brit földbe temetett bronzeszközökkel, amelyek súlyosan korrodálódtak. A kutatók úgy vélik, hogy a bronzfegyverek ilyen jó állapotú fennmaradását segítette, hogy a szijjáni föld mérsékelten lúgos, alacsony a szerves anyagtartalma és parányi szemcsés. A helyi föld különleges összetétele bizonyos mértékben megmagyarázza a jó állapotban való fennmaradást, de azért még lehetséges, hogy a Qin dinasztia egy rejtélyes technológiai folyamatot fejlesztett ki, amelyet még tovább kell kutatnunk, mondta el Li Xiuchen, a kínai múzeum igazgatója. A folytatásban pedig a múlt után jöjjön a jelen, illetve a jövő, itt a hőálló burgonya. A klímaváltozás az ember egyik alapvető élelmiszerét, a burgonyát is érinti. Német kutatók azonban a melegedő klímához alkalmazkodó hőálló burgonyát fejlesztettek ki. Magyarországon pedig szárazságtűrő burgonyát nemesítenek. Apró fekete bogyó a burgonya termése. Az emberek azonban nem ezt a termést, hanem a növény földben rejlő gumóját fogyasztják. Ha azonban száraz vagy túlzottan meleg az időjárás, a növény túlélő üzemmódba kapcsol, és raktározásra szolgáló gumós gyökér helyett a szaporodásra, a termés érlelésére fordítja energiáját. Így az egyre melegedő klimatikus viszonyok között kevesebb vagy akár egyetlen egy burgonya gumó sem terem. A németországi Friedrich Alexander Egyetem kutatói azonban egy biokémiai kísérletben kikapcsolták a burgonya stresszérzékelő rendszerét. A kutatók klímakamrában vizsgálták a növényeket, nappal 29, éjszaka 27 fokos hőmérsékletnek tették ki azokat. Felfedezték, hogy egy bizonyos RNS, az örökítő anyag egyik változata kapcsolódik be, a hőstressznek teszik ki a burgonyát. Ez az RNS molekula aktivál egy olyan fehérjét, egy enzimet, amely beindítja azt a reflexet, hogy szárazságtűrő üzemmódba kapcsol. Ha ezt a molekulát sikerül kikapcsolni, akkor nem aktiválja az enzimet, ezért a gumó fejlesztésére fog továbbra is koncentrálni. A német kísérlet nem számít génmódosításnak, mert a burgonya saját örökítő anyagát, a saját génjeit használják fel a változtatáshoz. A német kutatók tesztjeiket egyelőre laboratóriumi közegben végezték. A következő lépésben terepkörülmények között fogják tesztelni a burgonyákat. Egyébként a Pannon Egyetem burgonya kutatási központja hasonló módszerekkel szárazságtűrő faj nemesítésén dolgozik. Jó hír tehát, hogy jöhet a klímaváltozásnak ellenálló új burgonyafaj, német és magyar szakemberek is ezen dolgoznak. Ami pedig a folytatást illeti, rövidesen jön egy másik növény, a gránátalma, amely az öregedés ellenszere lehet. Hogy miért? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába. amelyben most arról hallhatnak, hogy a gránátalma lehet az öregedés ellenszere. A gránátalma a bölcsesség és a bőség ősi jelképe, fogyasztásának egészségügyi előnyei régóta ismertek. Magas antioxidáns, vitamin, ásványi anyag és rosttartalma bizonyított. A legújabb kutatások szerint a multifunkciós gyümölcsből készült granulátumokban található biomolekulák metabolitja, a metabolit az anyagcserében résztvevő vagy annak folyamán keletkező anyag, az urolitin A segíthet lassítani bizonyos öregedési folyamatokat. Az egyik svájci bioinformatikai intézet eredményeit egy tudományos folyóiratban publikálták. A csontok és az izmok az életkor előre haladtával veszítenek az erejükből és a tömegükből. Ez az életkorral járó sajátosság főként az 50-es korosztályt érinti, és egyre jelentősebbé válik. A legfrissebb kutatások azonban bizonyították, hogy az úgynevezett urolitin A a biomolekulákból származó gyümölcsökben, például a gránátalmában található vegyület lassíthatja ezt a folyamatot a mitokondriumok, vagyis a sejtek erőművei működésének javításával. A svájci kutatók arra is rámutattak, hogy a vegyület fogyasztása nem jelent semmiféle veszélyt az emberi egészségre. Túl kényelmesnek tűnik az az állítás, miszerint az egészséges táplálkozás a hosszabb élet kulcsa. De ma már tudományos bizonyítékok támasztják alá, hangsúlyozzák a kutatók. A gránátalma, amely széles körben elismert és ismert gyümölcs az egészségügyi előnyei miatt, ellagitanin tartalmaz. Lenyelésekor ezek a molekulák az emberi bélben urolitin A, UA nevű vegyületté alakulnak át. A kutatók azt találták, hogy az UA lassíthatja a mitokondriális öregedési folyamatot. A svájci tesztek során minden résztvevőnek azonos adagnyi, szintetizált vegyületet adtak. A kísérletben összesen 60-an vettek részt, valamennyien jó egészségügyi állapotnak örvendő, 50 év feletti ember. Az önkéntesek 250 és 2000 mg közötti urolitin A-t kaptak, 4 csoportban, 28 napon át. A kutatók sem a megfigyelt résztvevők körében, sem a kontrollcsoportban nem találtak mellékhatásokat vagy kedvezőtlen egészségügyi hatásokat. Utóbbiak placebót, vagyis hatóanyag nélküli szert kaptak. A csapat ezután értékelte az UA hatékonyságát a sejtek és a mitokondriális egészségügyi biomárkerek figyelembevételével, a résztvevők vérében és izomszövetében. Az eredmények lenyűgözőek voltak. Az UA stimulálja a mitokondriális biogenezist, vagyis azt a folyamatot, amely a sejtek mitokondriális tömegét növeli, ugyanúgy, mint a rendszeres testmozgás. Az UA az egyetlen ismert vegyület, amely a hibás mitokondriumok újrahasznosítására képes. A fiatalok esetében ez a folyamat természetesen történik, ám az életkor előre haladtával a testünk elveszíti azt a képességét, amivel meg tudja tisztítani a diszfunkcionális mitokondriumokat. Így a vázizomzat sérülhet és a szövetek gyengülnek, ezzel szállhat szembe a gránátalma. A szakemberek kutatásának középpontjában most az öregedés természetes hatásának lassítása vagy megfordítása áll. A most publikált dokumentum a kedvező hatások mellett megerősíti azt is, hogy a gránátalma fogyasztása teljesen biztonságos. Ezek és a korábbi klinikai vizsgálatokon alapuló eredmények tisztán alátámasztják, hogy az UA hogyan lehet az emberi egészség titkos fegyvere. A gránátalma lehet tehát az öregedés ellenszere, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, egy igen aktuális téma következik rövidesen. Kiderül, hogy kit csípnek a szúnyogok, mindjárt önnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mit, hogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy kit csípnek elsősorban a szúnyogok, hogy a szúnyogok mi alapján választják ki az áldozatukat, miért csípkedik össze egyik embert jobban, míg a másikat elkerülik, valójában sokkal komolyabb és életbevágó probléma, mint elsőre tűnik. Gondoljunk csak a maláriára, ami 100 milliók életét keseríti meg a trópusi vidékeken, vagy a többi moszkítók által terjesztett betegségre, mint a nyugat-nílusi vírus. Ennek tükrében mindjárt izgalmasabbnak tűnnek a kutatások a szúnyogok gusztusáról. A tudósok szerint nagyjából 80-85%-ban a génjeink határozzák meg, mennyire vagyunk vonzó célpont egy szúnyognak, de valamennyit tehetünk is az ellen, hogy kiszemeljenek prédának. A szúnyog alapvetően szaglás útján választja ki, hogy kit csípjen meg. A döntését tehát arra alapozza, hogy az adott embernek milyen és mennyire erős szaga van. Kicsit tudományosabban, milyen vegyületek vannak az ember leheletében és izzadságában. A szúnyog egyik fő étvágygerjesztője a vércsoport. A kutatások kimutatták, hogy legjobban a nullás vércsoportot szeretik, aztán a B-t és legkevésbé az A-t. Az emberek 15%-ának az izzadságából hiányzik az a kémiai nyom, ami elárulná, hogy milyen a vércsoportja. Ezeket az embereket jellemzően elkerülik a szúnyogok. Az egyik kulcsfontosságú vegyület, ami vonzza a szúnyogokat, a széndioxid. Széndioxidot mindannyian kibocsátunk a légzéssel, ki többet, ki kevesebbet. Minél nagyobb az ember fizikailag és minél szaporábban veszi a levegőt, annál többet, és aki többet, azt jobban csípik a szúnyogok is. Ez a magyarázat annak, hogy a felnőtteket általában jobban szeretik a szúnyogok a gyerekeknél, és hogy a nagyobb testű embereket is jobban csípik az átlagnál. Egy másik vegyület, ami kimondottan vonzza a szúnyogokat, az izzadságban lévő tejsav. Ez a testmozgás hatására jön létre az izmokban, és a közhiedelemmel ellentétben nem ez okozza az izomlázat. De erről esetleg majd máskor. Most elég annyit tudni, hogy a szúnyog nagyon szereti a tejsav szagát, és azzal azt is, aki sokat és intenzíven edz. Szintén vonzzák a szúnyogokat a bőrünkön tenyésző egyes baktériumok és mikrobák. Ez a magyarázat annak, hogy miért szeretik annyira összecsípkedni az ember bokáját és lábfejét, tipikusan itt a leggazdagabb a bőrön élő baktérium populáció. Meglepő módon vonzóbb célponttá teszi magát az az ember a szúnyogok számára azzal, ha alkoholt fogyaszt. Egyrészt azért, mert ilyenkor megjelenik az izzadságban az etanol, aminek a szaga szintén kedves a szúnyogoknak. Másrészt az alkoholfogyasztás megemeli a testhőmérsékletet, és azzal az izzadást is növeli. Azt is kimutatták, hogy az állapotos nőket nagyjából kétszer jobban csípik a szúnyogok, mint a nem állapotosokat. Ennek az lehet a hátterében, hogy ilyenkor a nők a kilégzéssel az átlagnál 21%-kal több széndioxidot juttatnak a levegőbe. Sőt, mivel a szaglás mellett a látás is szerepet játszik a szúnyogok áldozat kiválasztásában, már a ruhánk színével is fel tudjuk hívni magunkra a figyelmet. A kísérletek szerint a sötét színek és különösen a vörös vonzza a szúnyogokat. Végül osztassunk el még egy közhiedelmet. A szúnyogok valójában nem azért szívják a vérünket, mert így táplálkoznak. Nem véren, hanem kizárólag növényi nektáron élnek. A vérre azért van szükségük, mert az abban lévő egyik speciális fehérje elengedhetetlenül fontos a peték kifejlődéséhez a nőstény szúnyog szervezetében. Ezért van az, hogy csak a nőstény szúnyogok csípnek, a hímek teljesen vegetáriánusok. És a szúnyogok után a folytatásban is egy aktuális téma következik rövidesen. Kiderül, hogy miért lesz piros a bőrünk, ha leégünk, ez az egyik témánk, és van még egy nagyon jó hírünk, csúcskategóriájú MR-berendezést adtak át a Városmajori Szívklinikán. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Most tehát következzen egy igazán aktuális téma. Miért lesz piros a bőrünk, ha leégünk? Ha sokat vagyunk napon, a bőrünk lebarnul. Ha túl sokat, a túl erős napon, akkor leég. És az egészről a napfényben lévő UV-sugárzás tehet. Ezt eddig mindenki tudta, vagy tapasztalatból, vagy az iskolából, vagy a reklámokból. De miért lesz barna a bőr az UV-től, és égővörös, ha túl nagy adagot kap belőle? Nos, a barna még csak-csak stimmel, de a vörös az csak látszat. A bőr a leégés hatására valójában nem pirul el, csak úgy tűnik. A bőrünk színét a pigmentsejtek, kicsit tudományosabban melanociták határozzák meg. Ezek a sejtek a bőr legalsó hámrétegében találhatóak, és termelik a melanin nevű festékanyagot, ami a bőr színét adja, és egyébként a szem és a haj színét is. A melanin UV-sugárzás hatására oxidálódik, és sötétebb színűvé válik, ezzel javul az UV-elnyelő képessége. Minél barnább a bőrünk, annál hatékonyabban nyeli el az UV-sugárzást a melanin, megóvva ettől a bőrben a többi sejtet a sugárzás DNS károsító hatásától. De mi a helyzet a leégéssel? A vörös színhez a melaninnak, illetve úgy általában a bőrszínének nincs köze. Ha leégett az ember, az azt jelenti, hogy túl sok UV-sugárzást kapott, és a bőr károsodott ennek hatására. A szervezet reagál a sérülésre, megnöveli az érintett bőrfelület környékén a véráramlást a hajszál erekben, hogy a plusz vér segítsen a gyógyulási folyamatban. Amikor pirosnak látjuk a leégett bőrünket, az valójában nem a bőrszíne, hanem a szokásosnál több vér a hajszál erekben. Mindezt egyébként egy egyszerű kísérlettel le is ellenőrizheti bárki. Ha a leégett bőrfelületet megnyomjuk az ujjunkkal, rövid időre elfehéredik, majd újra visszapirosodik, ahogy a hajszál erekből ki, majd újra beáramlik a vér egy része. Lebarnult bőrrel ugyanez nem működik, mert ott valóban a bőr lesz sötétebb színű. Ennyi tehát arról, hogy miért lesz piros a bőrünk, ha leégünk, a folytatásban pedig még mindig egészségügy. Csúcskategóriájú MR berendezést adtak át a Városmajori Szívklinikán. Merkeli Béla, az intézet vezetője elmondta, hogy mindenfajta szív- és érgyógyászati műtétet el tudnak végezni, amihez elengedhetetlen a megfelelő diagnosztika. Az új készüléknél mesterséges intelligencia segíti a vizsgálatok tervezését. A legmodernebb technika felgyorsítja az adatgyűjtést, így az egész vizsgálati idő lerövidül. A berendezéssel lehetővé válik olyan ritmuszavaros betegek vizsgálata is, akiknél a pacemaker miatt erre eddig nem volt lehetőség. Ezen kívül a speciális lélegeztetőgép és monitorrendszernek köszönhetően az altatásban lévő vagy újraélesztett betegek, valamint csecsemők és kisgyermekek vizsgálata is lehetséges. Egy kiegészítő audiovizuális rendszernek köszönhetően pedig a gyerekek rajzfilmet nézhetnek vagy zenét hallgathatnak vizsgálat közben. Egyébként a klinikán évente 2000 speciális szív-MR vizsgálatot végeznek el. Merkeli Béla elmondta azt is, hogy az új MR berendezésnek a képzésben is fontos szerep jut, de használják majd a Nemzeti Szív program keretében futó kutatásokhoz is. A gyártócéggel olyan eszközöket terveznek fejleszteni, amelyek például katéteres műtétek elvégzéséhez is alkalmasak. A Semmelweis Egyetem és a gyártó együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá, amely lehetőséget teremt az új kardiovaszkuláris beavatkozások gyakorlatba ültetésére, új eljárások kifejlesztésére. Jó hír tehát, hogy csúcskategóriájú MR berendezést adtak át a Városmajori Szívklinikán, erről hallottak az elmúlt percekben. És ezzel véget ért a mai műsor, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.